Isten igéjét olvasom a Jelenések könyve első részéből, az első rész 4. versétől a 8. verség terjedő ige szakaszból. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. És a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak. És Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves ünneplő gyülekezet, ilyenkor szokták nagyjából játszani a tévében azt a mesét, amely arról szól, hogy egy Grinch nevű zöld manó miképpen lopja el a karácsonyt egy kisvárosból. Egy óvatlan pillanatban összeszedi az összes játékot, ajándékot és a fákról a díszeket, mindezt bosszúból. A történet hosszú, most erről csak így ennyit. Ez persze nagyon jót tesz az embereknek, mert hirtelen minden dísz és ajándék nélkül meg kell fogalmazniuk, hogy mi is a lényege a karácsonynak. Az ajándékok nélkül most mi fog történni, és hát megállapítják, hogy ajándékok nélkül is lehet ünnepelni, hiszen az ünnepnek a lelkét, lelkületét, azt nem a boltban árulják, így aztán azt ellopni se lehet. Nekem úgy tűnik, hogy kicsit hasonló történt itt meg velünk valahogy az adventtel is. Valami vásott manó ellophatta ezt is. És elég trükkösen tette, méghozzá úgy, hogy az adventből előre hozott karácsonyt csinált. Az embereket leszoktatta a várakozásról, a vágyakozásról, és elérte, hogy a vásárlásból, az előrehozott lakomákból, a be se csomagolt karácsonyfát se látott, de már odaadott ajándékokból, gicses karácsonyi dallamokból, aztán már csömöle legyen az embernek, hogy aztán mire karácsonyra ér, akkor teljesen kifulladjon. A kisebb fiam mondta tegnap reggel, hogy olyan sok csokit kaptam Mikulásra, hogy minden napra fog belőle jutni, és ha felnövök és elköltözök itthonról, akkor magammal viszem a csokiaimat is. Hát, hogy kicsit ilyen világban élünk. Ugyanakkor persze az a helyzet az adventtel is, mint a karácsonnyal is, hogy nem lehet ellopni. Lehet rá kísérletet tenni, meg el lehet fedni sok mindennel, mint hogyha minden éppen arra szolgálna, hogy elfedjük, de ellopni nem lehet. Mert nagyon is advent van. Csak nem nagyon találjuk a módját annak, hogy kifejezzük, hogy mi is az, amire nagyon vágyunk, hogy mi is az, ami nagyon hiányzik, hogy mi az, ami igazán fáj, és hogy mi segíthetne rajtunk. Nagyon is várja ez a világ, hogy valaki meghallja a szavak nélküli sóhajtását, vagy nyögését, hogy valaki kifejezze ezt, hogy valaki az Isten elé vigye, hogy megfogalmazza azt, ami a mélyben van, amire nincsenek szavai. És mintha lábujjhegyen állva lesni a horizontot, és várja, hogy az ige mondja az Isten fiainak a megjelenését. És éppen ezen a ponton halljuk azt az igét, amit felolvastuk, hogy az eljövendő király, Krisztus király papokká tesz minket. Hogy őt képviselve, összegyűjtve a világ sóhajait, az atya elé tárjuk az egész teremtett világnak a vágyakozását és várakozását. Ugye erről az adventi papságról szeretnék ma beszélni, amire hív benneteket, hív mindannyiunkat ez az ige. Kegyelem és békesség attól, aki volt, szép liturgikus köszöntés, aki van és aki eljövendő, aki országa népévé tett minket, papokká, Isten az ő atya előtt. És ebből most tehát ezt a papságot szeretném aláhúzni. Az adventi papságról szeretnék beszélni. Amikor erről beszélek, akkor az egész gyülekezetről beszélek, az Isten népéről beszélek, hiszen ez a régi-régi látomás, hogy papok nemzetsége vagyunk, királyi nemzet vagyunk. Milyen az advent papja? Erről lenne jó beszélni. 3 dolgot szeretnék röviden elmondani. Az advent papja az alfából indul ki, az alfa az a teremtés, itt most, az omegára néz, ami az új teremtés, és harmadszor pedig arról, hogy bensőséges jelenben és jelen időben él. A papság kezdete a teremtéshez kötődik, ez az alfa pont a görög ABC-nek az első betűje. És valóban olyan szép, ahogyan elmondja a teremtés története azt, hogy hogyan lett az emberből pap, az Isten akarata szerint. A teremtés története napról napra úgy van előadva, mint egy szép, liturgikus, rendben elmondott történet, és egy kicsit ahhoz hasonló, mint amikor mi ma reggel megjövünk a templomban, hogy itt vannak a technikusok, a fiúk dolgoznak keményen, Józsi bácsi előkészíti a terepet, majd megérkezik a kántor, és elkezd játszani, sorra jönnek be az emberek, végül a lelki pásztor lép be a terembe. Ugyanezt látjuk a teremtésben is, amikor a kozmosznak a nagy templomába egyenként belépnek a szereplők, a világosság, a sötétség, belép a nappal az éjszaka, belép a szárazföld és a tenger, belépnek a növények, belépnek a halak és a madarak, és sorba-sorba minden nap valaki újra az égi testek megjelennek, a nap, a hold és az égi testek megjelennek sorba, és elfoglalják a helyüket, és végül, amikor már mindenki a helyén ül, hogy az Isten templomában a hetedik napon fölhangozzon az Isten dicséret, az Isten tisztelet, az Isten nyugalmába belépjen, az utolsóként belép az ember, mint az Isten papja, akit az Isten a saját képmására teremtett, az ő képviseletére teremtett, férfivá és nővé teremtett, és így teremtett pappá. Az ember feladata tehát az, hogy összefogja és egybefogja, szavakba öntse az egész teremtett világnak az Isten dicséretét, majd pedig kihirdesse az Isten nyugalmát és az áldását továbbítsa. Ez a mi feladatunk. Erre lettünk teremtve. A bűneset után persze a nagy romlás ellenére is ugyanakkor ez a feladat, ez megmaradt, hogy magunkhoz öleljük a teremtést. Aki az Istennek az igazi papja, soha nem engedi el a teremtésben a jót, azt, ami szép. Még akkor sem, ha az tudja, hogy most már mulandó. És ma papnak lenni azt is jelenti, vagy a romlás után papnak azt is jelenti, hogy bizony együtt kell sóhajtani, azt is jelenti, hogy a bűn következményeivel is számolni kell. De mégis ez a része is nagyon szép a papi hivatásnak. Szabó István püspök úr, Kálai Géza egyetemi professzor temetésén mondta a következőt, ő egyébként Bödes Pál nagytisztelt úrnak a gyerekkori jó barátja, és arról beszél, hogy mikor advent első vasárnapján úrvacsora volt, és ő a gyülekezetének hűséges tagja volt, és nem látta ott az urvacsorázók között, akkor elsírta magát. És azt mondta, hogy de miért is ne sírnánk? És így folytatja, nem őt kell megsíratni, ez ellen tiltakozna. Hanem először is azért sírhatunk, mert éppen a feltámadás erejéből tudjuk csak megérteni, hogy még a mulandó is gyönyörű. A porból formált és porrá obló ember nem más, mint Isten képmása. Hát hogyan rendülne meg maga a teremtő is, aki Vörös Marti szerint ősz öreg, de mégsem az, hanem olyan, mint Krisztus. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy a barátja Lázár sírjához közeledve Jézus könnyekre fakadt. Ha a testélet ige, a feltámadás ura sír, nekünk is sírnunk kell. Csak jól sírjunk. Sírni a sírókkal, ez tiszta életfeladat. Milyen szépen mondja, ez tiszta életfeladat. Tehát az arfát fogni azt jelenti, hogy életigenlők vagyunk, hogy hálát adunk az életért, és együtt éneklünk a madarakkal, ha éppen olyan kedvünk van, és egyúttal pedig sírunk a sírókkal, és sírunk az elmúló felett. Tiszta életfeladat, papi feladat, adventi feladat. És ezt nem elengedve, ugyanakkor az igazi papi minőségünk mégiscsak akkor jön elő, amikor az omega pontra nézünk. Az advent papjait nem állhatnak meg. Annak idején a széplelkű evangélikus teológusokat illettük azzal a jelzővel, hogy ezek az ilyen róla beszél fűvirág típusú keresztények. Volt egy ilyen ifjúság ének, hogy róla beszél fűvirág, madarak és pacsirták, fújdogál a szél, lágyszellő, minden nagyon szép. Ez is nyilván hozzátartozik a történethez, de mégis amikor a teremtésről beszélünk, akkor annak az elmúlásáról is kell beszélnünk. És valami többről is, mert valami többről szól a papi hivatás, és valami több az, amikor bejön a hívő ember papi minősége is. És ez pedig az, amikor hittel és őszintén, és tényleg komolyan véve imádkozzuk a mi atyánknak azt a sorát, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez a legszentebb papi imádság, amit minden nap nekünk is el kell mondanunk. Jó, ha elmondunk. És amikor így teszünk, az omega pontra nézünk. Isten végső győzelmére nézünk. Az uralmára nézünk. Mégpedig teljes meggyőződéssel. És az, ami ide fordít minket, az a Krisztus halála és feltámadása. És nem csak a jövő felé fordít ez minket, hanem az eljövendő. Az eljövendő király, az eljövendő Krisztus felé fordít minket teljes valónkkal és figyelmünkkel. Nem tehetünk úgy, mintha csak a mulandó szépsége lenne, és annak az elbúcsúzásában látnánk a feladatunkat. Ez is fontos, de ez csak fél munka lenne, vagy még annál is kevesebb. Valódi remény nélkül még persze ezt se tudnánk elvégezni. Hát hogy tudnánk elengedni a mulandót valódi remény nélkül a szívünkben? De a papi szolgálat igazán mégiscsak ott történik, ahol az Isten országa felragyog. Múlt héten a lelkészi hivatalban meglátogatott valaki, mindenkit megnyugtatok, nem gyülekezeti tag, reméljük senki nem ismeri, szóval nem ilyen kiprédikálásról van szó, de a története nagyon megérintett. Egy olyan néniről volt szó, aki nem kért semmit sem tőlünk, csak meg akart osztani valamit, amit őt nagyon nyugtalanítja, ami elég furcsa volt, és látszott is, hogy a néninek vannak pszichés problémái. De mégis látszott, hogy nagyon tiszteletre méltó, ahogyan ezzel küzd az életével, hogy fönntartsa a házát, az életét és önmagát is egyensúlyba tartsa, és ez mérhetetlen tiszteletet ébresztett. És elmondta, hogy sajnos a szülei nem nevelték vallásosnak, ő nem tud így hinni az Istenben, de megkérdeztem tőle, és hogyan készül ünnepelni a karácsonyt. És akkor felragyogott az arca, és elkezdett mesélni az ételekről, meg a süteményekről, és gondoltam, hogy na jó, hát igen, magyar ember, fölteszi a lemezt, hogy akkor hurkakolbász, stb. Ezzel vigasztalódjunk, de nem, a történet folytatódott, és elmondta, hogy miket fog sütni részletesen, és azt mondta, hogy ezt elviszi a pszichiátriára, ott, ahol az ő sorstársai vannak, és ő ott fog ünnepelni velük, és így lesznek együtt, egy közösségben. És azt gondolom, hogy ez az, amikor az emberi élete papi minőséget ér el, amikor az a sütemény, az már nem csak a mi egyéni vigasztalódásunkat szolgálja, hanem ez a sütemény, ez már a messiás lakomájának az asztaláról való, vagy oda való sütemény, ami az eljövendő Isten országát hirdeti már. Még akkor is, hogyha valaki nem is tudja, hogy mit tesz, és mégis ez a néni, amikor beviszi az ő süteményeit, az Isten papjaként fogja ezt tenni. És nem hagyhat bennünket misszió értelemben se nyugodtan az, hogyha úgy valami elmúlik. Bódis Miklós erdélyi lelki pásztort, akit sokan ismernek, szokták hallgatni interneten, hogy valamilyen oknál fogva kihelyezték egy teljesen elrománosodott vidékre, egy faluba, ahol csak néhány magyar néni járt a templomban, és úgy nézett ki, hogy ez lesz az ő szolgálata, és aztán végül magát is eltemetheti, amikor az utolsó nénit is elkísérte a sírig. De aztán valami oknál fogva sok küzdelem és sok harc után végül megértette azt, hogy az Isten arra kéri őt, hogy a románoknak kezdjen el prédikálni. Mert ez az Isten országának a látomása. Hát ilyeneket olvastuk, hogy minden nemzet, minden nép. Aki országa népévé tett minket, aki ugye a felhőkön meglátja őt mindenki, siratja őt a föld minden nemzetsége, és a Jézus Krisztus pedig minden királyoknak a fejedelme, erről olvasunk, hát ennek a látomásnak a jegyében ő is elkezdett prédikálni nekik, ők pedig tömegesen elkezdtek járni a gyülekezetbe, ami még több problémát vetett fel ezután. A reménység A látomás az nagy feszültség is mi rajtunk. Nagy teher is mi rajtunk. De a legnagyobb teher ezen a világon maga Krisztus feltámadása. Mert ehhez egy új világ kezdődött el, egy új időszámítás kezdődött el, a mennyben egy új dal kezdődött el, egy új éneket énekelnek a mennyei istentiszteleten, és ez nagy teher a világ számára, és ez a világ pedig vajudik is ez alatt a teher alatt. Valaki így fogalmazott, hogy ez a világ vajudik, Isten ígéreteitől terhes. Így van. És az Isten országa látomása az folyamatos ütközés, konfliktusok kifogyhatatlan forrása. És ha nem lenne az Isten országa, olyan könnyű lenne reálpolitikát folytatni. Olyan könnyű lenne megoldani dolgokat, rövidre zárni. Így viszont nem lehet. Mert mikor eljön a felhőkön, meglátja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. A héber nyelvben a reményre két szó van. Az egyik szónak az értelme az a kötélből van levezetve. Tehát a reménység az olyan, mint egy kötél, amit valamihez hozzákötünk, amire nézve reménységünk van, és hogyha távol is vagyunk tőlük, ez mégis ad egy irányultságot az életünknek, de sokszor aztán, amikor távol kerülünk ettől a reménységtől, megfeszül ez a kötél. Tehát a reménység az egy nagy feszültség. És amikor igazán vágja a kezünket, akkor érezzük, hogy ez egy fájdalmas feszültség. Aközött, ami mondjuk a teremtésben egy pillanatra fölvillant előttünk, aztán a függöny összement, aközött, aminek tudjuk, hogy lenni kéne, aközött, ami lehetne, meg aközött, ami tudjuk, hogy lesz, és aközött, ami most van. És ebben a helyzetben segítségre szorulunk. Erről szólt az Ézsaiás rész, hogy Ézsaiás azt mondja, semmi látszatja a munkámnak. Hát tudom, milyen nagy szavakat mondasz, hogy már elhívtál anyamétől fogva erre a szent hivatásra, meg az egész népet erre választottad ki, de hol vagyunk mi ettől? Vagy mondja ezt Pál apostol is, hogy igen, az egész teremtett világ az várja az Isten fiainak az eljövetelét, de mi is, akik a lélek zsengét kaptuk, mi is, akik az Isten papjai vagyunk, mi is csak nyögünk és sóvárgunk, és nekünk is segíteni kell, hogy szavakat találjunk, és az Isten szent lelke nekünk is úgy kell, hogy segítsen, meg a főpap Jézus is úgy kell, hogy imádkozzon miértünk. Segítségre szorulunk. A jó hír azonban az, minden pap számára, aki nem adja föl az Isten országának a látomását, hogy a reménységben is van megnyugvás. Hogyha az ember tényleg oda horgonyozza magát. A reménység jelkép az a horgony, ami valami módon megnyugvást is jelent. Igen, tudom, hogy ez az életem is nem is lehet más. Én már nem tehetek úgy, mintha nem láttam volna meg az Isten országa látomását, és tudom is, hogy ez végső soron nem is rajtam múlik. Így hát fogom ezt a kötelet, nem engedem el, és megnyugszom. Ebben a reménységben megnyugvás van. Ahogy a megnyugodott Mózes, amikor rápillantott az ígéret földjére, még ha tudta is, hogy ő oda nem mehet be, de mégis a reménységébe megnyugodott. A másik jó hír, és ez azt hiszem minden pap kiváltsága, aki közel kerül a Krisztus misztériumához, és itt megint nem csak a lelkészeket értem ez alatt, hogy a Krisztus által átélhetjük, mert az Krisztus bevon minket az ő misztériumába, az adventnek a misztériumába, hogy ami eljövendő, az valamilyen titokzatos módon már jelen való is. Hogy minden, ami eljövendő, az egyszerűen valami titokzatos módon meg is tapasztalható. És itt érkezünk el a harmadik üzenethez. És az adventi papok dolga elmondani, hogy Krisztus nem elsősorban volt, nem elsősorban eljövendő, hanem hogy elsősorban ő az, aki van, aki jelen van. Aki uralkodóként van jelen. Megváltó szeretetének a valóságával van jelen. Olyan szépen mondja ezt az ige. Országá népévé tett minket, és papokká az ő atya előtt. És előtte persze azt is írja, hogy meghalt a mi bűneinkért, hogy mi, akik erősen a probléma részei voltunk, meg sokszor vagyunk, mégis átkerültünk a megoldás részhez az Isten nagy kegyelméből, csak is ő ránézve. A nagy ígéret az, ahogy valaki így fogalmazott, hogy akik Istent képviselik, és vállalják mindezt, ami ezzel jár, azok a feje fölött mindig van egy darab ég. Nem egy darab plafon, hanem egy darab ég. És a legnagyobb jó hír, hogy ez a jelenlét és képviselet, akik ezt képviselik és magukra veszik, azok ők magukat is formálja. Mi magunkat is átalakítja. A mai Isten tiszteletünkön hálát adunk most a gyülekezettel együtt, három lelkész és két lelkész család évfordulóján. És ezzel kapcsolatban azzal lenne a kérésem a gyülekezethez, hogy a hálaadásunkban is imádkozzanak mindig azért, hogy a minden lelkész, és nem csak ez a három, hanem az összes feje fölött is mindig ott legyen ez a darab ég. És mi pedig ígérjük, hogy imádkozni fogunk a gyülekezetért, hogy ez a gyülekezet pedig az Isten látomását föl nem adó adventi gyülekezet legyen, papok gyülekezete az Isten dicsőségére. Hangozzék hát el újra ez a szép papi liturgikus köszöntés. Kegyelem néktek és békesség Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen.